Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habostorta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve bizony. Szép napot, 9 óra 9 perc van ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok, én magam is, meg a hallgatók is mindenkinek jó reggelt kívánnak. Mert hogy a 0636-980-980 SMS, WhatsApp, Viber számra írnak üzeneteket. A gazda Facebook kezdeményezésével mélyen egyetértek, nekem ezért a szülinapom sem publikus, csak komu jó kívánságokat hoz, ráadásul a reggelieket szinte biztosan az illemhelyen ülve küldik, erről inkább lemondok, dohog az egyik hallgató. Aztán a social részvét kommunikáció még egy érdekes aspektus, hogy azon kívül, hogy van az a bizonytalanság, amit ti is említettetek meg a másik gyászoló oldalról alkalmanként, a balhorog, hogy a miért nem így vagy úgy reagáltál, vagy miért nem reagáltál. Szerintem még nem alakult ki a social médiás részvét etiket, szerintem az is túlzás, hamis, amikor gyászlike tömegeket kap valaki. Aztán,
hát ezt nagyon nehéz megítélni, mert van, akinek viszont jól esik az, hogy megoszthatja a fájdalmát, és jól esik az, hogy látja, hogy mennyi részvétnyilvánítás van, tehát ez egy, igen, valószínűleg tényleg nem alakult ki az etiket, de a másik, tehát nem nehéz megítélni.
Na, a következő, Csévi út felfelé jelesett, baleset egy sávon járható, a Kapi út 1.19 körül sima koccanás, mégis másfél sávot álmodozva elfoglaltak az érintettek, a sor kígyőzik a Hűvösvölgyi villamosig, Pasaréti körforgalom P plusz R-ré változott, írja egy másik hallgató. Aztán Pál Feri szerint olyan sosem nincsen, hogy minden rendben, azért azt kérdezik tőle, hogy van, ami rendben.
Igen.
Ez is egy nagyon jó kezdeményezés. Andy for president, okát egyébként nem sejtjük, illetőleg matriarhátus hagyománya sejlik fel Bangladesben, az egyik hallgató szerint a miniszterelnök asszonyról írta ezt.
Hát ez talán inkább az, amit kiderült Botonddal való beszélgetésünknél, hogy a családokat támogatják. Tehát a jelölt, akit indítanak azok a családok, az egy dolog. A családot támogatják, és a pártot támogatják, és így van két nagy oldal, és úgy harcolnak. Most viszont teljesen másról szeretnénk beszélgetni.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No kérem szépen, hát nézve a statisztikákat, meghökkentünk egy kicsit, mert hogy ha hosszabb távon nézzük a tojás árát, mi mással foglalkozhatnánk így húsvét előtt, jelentős változásokat mutatott Magyarországon, kezdetben csökkent az ár, aztán pedig 2025 elejére elérte a 930 forintot is, ez ugye 10 tojásra értendő. Kicsit nézzük meg a piaci folyamatokat, kalauzunk Pákos Gergely, a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojás Termelők Szövetségének alelnöke lesz. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát először is egy kicsit vázoljuk, hogy a bőséges kínálat zavara mögött mi áll, mert ugye lehet kapni különböző méretű tojásokat, lehet kapni különböző színű tojásokat, lehet kapni különböző tartás technológiával előállított tojásokat. Hogy néz ki egy tojó tyúktartó gazdaság mostanában, vagy hogy nézhet ki, hogyha ezt megnézzük, mert ugye anyám tyúkjából indulunk ki, mi fogyasztók sokszor, hogy itt kotkodácsol, nem verik ki a szobából, stb. Egy nap egy tojás, de ettől a bukolikus és meglehetősen idilliképtől azért már messze van a nagyüzemi tojó tyúktartás, gondolom.
Igen, igen, és ismerőseimmel szoktunk is viccelődni azon, hogy amikor egy városi ember kiköltözik a városból a vidékre, akkor az első gondolat az, hogy akkor 10 darab tyúkot fog tartani. Nos, hát valóban ez a 10 darab tyúk tartása, ez valóban egy nagyon egyszerű dolog, de egyébként akkor, amikor már több ezer, több tízezer, vagy akár nagy telepek esetén több százezer darab tojótyúkról beszélünk, hát ott azért már meglehetősen bonyolódik a helyzet, és nem csak olyan szempontból, hogy milyen méretű tojásokat tojnak a tyúkok, és hogy ezek a méret egyébként a tojótyúk életkorával hogyan változik, hanem az is, hogy egyébként a termelési százalékok hogyan változnak, hiszen ugye a termelési ciklus elején nő, a darabszám a termelési ciklus végén csökken, viszont a méret ebben az esetben nő. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, és akkor még itt beszélünk a különböző tartásmódokról, a különböző csomagolási formákról, úgyhogy mi is egyébként tojástermeléssel foglalkozunk, és a múltkor összeszámoltuk, hogy körülbelül ilyen 18 darab termékünk van, ami csak ugye tojás, tehát hogy ebből az egyszerű termékből...
18 különböző tojás, méret és különböző mélyalmos, vagy ilyen megkülönböztetések?
Ezek ugye egyrészt a csomagolási formák, hogy milyen formában van csomagolva, és akkor azon belül egyébként, hogy milyen méret, illetve hogy mondjuk vannak ilyen exotikumok, hogy akkor extra sárga esetleg, vagy fertőtlenített, úgyhogy ezek bonyolíthatják még a képet egyébként.
De ez csak a baromfi? Bármint, hogy csak a tyúk tojás? Tehát ilyen extra, hogy mit tudom én, kacsatojás, vagy ilyesmi, ez nincs benne? Vagy
nem, ezek már nem bonyolítják. Ezek már nem bonyolítják egyébként a képletet, de ugye itt is van akkor 30-as tálcás, 15-ös dobozos, 10-es dobozos, 6-os dobozos, ilyen színű doboz, olyan színű doboz, és hogy milyen érdekes egyébként, hogy ugye a piac alapvetően igényli ezt, de azért a legtöbb esetben, amikor szintén ismerősöket kérdezek, hogy milyen tojást vásároltak, akkor általában arra szoktak emlékezni, hogy nagyot és frisset.
Igen. Tehát, hogy, okay. De van ilyen, hogy
extra,
extra sárgás tojás, igen, akkor igen. Van na, nem tudjuk mindegyiket végigfejteni, de ezeket ellenőrzi valaki? Mi az, hogy mélyalmos tojás például?
Az például a tartásmódra utal egyébként, tehát hogy akkor, amikor az Európai Unióban, illetve Magyarországon engedélyezett tartásmódokat vesszük számba, akkor azt látjuk, hogy különböző tartásmódokat engedélyez az Európai Unió. Ugye van az úgynevezett ketreces tartásmód, van az úgynevezett mélyalmos tartásmód, van a szabad tartásos, és van az ökológiai tartásmód. Ezek mind-mind általában a tojótyúkok tartási módjaira, tehát hogy akkor milyen technológiában vannak tartva a tojótyúkok. A ketrec az viszonylag egyszerű és jól magyarázza, hogy itt azt jelenti, hogy kis csoportban lehatárolt területen vannak, élik mindennapjaikat a tyúkok. A mélyalmos tartásmód ott jóval nagyobb a szabadságfok, tehát sokkal nagyobb terület áll a rendelkezésükre, de itt még mindig egy zárt épületben élnek a tojótyúkok. Hogy a szabadtartás, mint ahogy a neve is mondja, egyébként lehetőséget biztosít arra, amennyiben nincs madárinfluenza miatti zár, hogy kimenjenek az épületből a tojótyúkok, és akkor van az ökológiai tartásmód, ott ugye már a takarmányozással kapcsolatosan, és vannak nagyon komoly előírások, valamint az igazából egy tovább bonyolított szabadtartásos tartásmód.
Hogy küzd meg az ágazat azzal a fogyasztói igénnyel, hogy gazdasági haszon állatainkra egyre inkább érzelmes módon tekintünk, és nem úgy, ahogy nagyanyáink, hogy a tyúk azért van, hogy toljon, meg hogy utána remek húsleves legyen belőle, a többi tulajdonképpen nem számít. És itt különösen ugye a ketreces tartást ekézik nagyon sokan, hogy milyen kegyetlen körülmények között, és akkor ugye egyből ilyen állatjóléti beruházások, amit ugyanúgy ki kell termelnie egy darab tojásnak annak az árát, szóval itt egy elég bonyolult képlet kezd körvonalazódni.
Igen, meglehetősen bonyolult képlet, és pontosan ezért is szeretnénk azt a Tojásszövetség, illetve a Tojásszövetség képviselői, hogy ugye piaci folyamatok vezéreljék ezt az átállást, és nem valami kényszer. Ugyanis abban az esetben, hogyha a fogyasztó valóban elvárja ezeket az emelt állatjóléti követelményeket, akkor meg is fogja fizetni ezeket. Tehát hajlandó lesz kinyitni jobban a pénztárcáját, és ennek a költségeit megfizetni. Hogyha ugye ez valamilyen állami kényszer, vagy mondjuk kereskedelmi lánc által nyomás hatására jön létre, akkor bizony-bizony előfordulhat az, hogy a fogyasztó nem hajlandó megfizetni ennek az árát, és innentől kezdve ugye előfordulhat az, hogy hát különböző trükkök, vagy esetleg mégse a fogyasztót megtévesztő gyakorlatok fognak elterjedni. Úgyhogy mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy abban az esetben, hogyha a fogyasztó a mélyalmos tojást keresi, vagy esetleg szabadtartásos tojást keresi, és ezt hajlandó megfizetni, akkor én biztos vagyok benne, hogy milyen, minden tojótyúk tartó gazda, akkor mélyalmos technológiát és szabadtartásos technológiát fog alkalmazni. Ugye ami a nehézsége ezeknek a technológiáknak, hogy azért itt a termelékenység azért valamivel alacsonyabb, és ugye az input is valamivel magasabb, tehát egyértelműen drágább, tehát a takarmányfelvétel magasabb, és ennek megfelelően a tojás, a megtojások darabszáma alacsonyabb, tehát ez a képlet kiadja azt, hogy bizony ennek a terméknek drágábbnak kell lennie.
Egyébként egy darab tojásnak hogy néz ki az önköltség ilyen százalékos megoszlásban? Milyen költségtényezői vannak? Mert ezt se tudják, gondolják, hogy annyi van, hogy szórunk némi magot a tikoknak, és akkor azok meg tojnak, köszönjük szépen, és ez nagy telepen sok magot szórunk, sok tiknak, és ennyi. Ennél azért lényegesen bonyolultabb, gyanítom.
Valóban, valóban, főleg, ha csak simán magot szórunk, akkor sok mindent fognak szólni, csak tojást nem, leginkább görbét. De hogy egyébként nagyjából a ökölszabály szerint azt szoktuk mondani, hogy 70%-a az önköltségnek az a takarmányköltség. Tehát ugye itt főleg pontosan ilyen magokról beszélünk, csak hát ugye ezeket darálva, összekeverve, vitaminokról, fehérje hordozókról beszélünk itt. Ami viszont nagyon nagy változás az elmúlt időszakban az az, hogy a beruházási költségek és az ehhez kapcsolódó amortizációs költségek azok nagyon megdrágultak. Nem csak azért egyébként, mert folyamatosan szigorodnak ugye az előírások, mind ugye az állatjóléti, mind pedig a környezetvédelmi előírások, hanem egyébként is tapasztalunk ugye a különböző építőanyagok, technológiai anyagok, acél árában komoly növekedést, és ugye az, amit eddig viszonylag alacsonynak gondoltunk, az egyre komolyabb tételt tesz ki a beruházásokban. Nagyon fontos tétel a csomagolóanyag, hiszen ugye csomagolnunk kell, bár egyébként ugye egy olyan szerencsés esetben vagyunk, hogy ugye ez a termék már önnön csomagolásába jön létre, ugye, de azért mégiscsak ahhoz, hogy rendesen tudjuk szállítani, illetve el tudjuk tartani, ehhez bele kell tegyük valamilyen dobozba. Ugye ezek jellemzően most már papírdobozok, ugye ezeknek van egyrészt egy jelentős gyártási költségük, másrészt pedig ugye a bevezetett EPRD, ugye ez a körforgásos gazdasághoz kapcsolódóan a hulladék koncessziós díj, az is egy igen jelentős tétel lett. Ugye van egy munkabértétel, és főleg azért is, mert ugye alapvetően alacsony bérrel dolgoznak itt ebben a szektorban az emberek, úgyhogy az elmúlt évek inflációi nagyon jelentősen érintették őket, úgyhogy itt folyamatosan igen jelentős bérfejlesztésekre került sor az ágazatban. Viszont néha nem is az a kérdés egyébként, hogy mennyit fizetünk az embereknek, hanem hogy egyáltalán lesz-e, hiszen azért agrár...
Hát nem divat,
Most ezt menővé tenni. És akkor ott van
de
még
egyébként
ugye
szerintem, bocsánat, hogy közben szólok abszolút outsiderként, hogy szerintem tök menő, csak az a baj, hogy azt látják, ha akik érdeklődnének ez irányában, hogy nem annyira fizetőképes, és ugyanúgy, mint a vendéglátásban, inkább nyugat felé kacsingatnak, mondjuk egy osztrák farm felé, vagy mit tudom én. Hollandiába.
Hát, igen, valóban, és ha megnézzük ugye az osztrák árszínvonalat, akkor azt látjuk, hogy azért az jóval magasabb, mint a magyar, úgyhogy innentől kezdve ugye...
Ez nagyon nehéz harc, így igen. Egy kis színest ide beszúrnék, pont Ausztriával kapcsolatban, hogy most nyáron vettem észre, hogy olyan kezdeményezések vannak, hogy ilyen tojásautomatákat helyeztek ki kis ilyen termelőközösségek kisvárosoknál, ahol úgy néz ki, mint egy üdítőitalos automata, a különböző termelők tojásai vannak beletéve, és akkor az ember csak oda megy, bankkártyával fizet, és akkor megkapja a bizonyos terméket. Egy nagyon jó pofa dolog.
Igen, egyébként nagyon érdekes, kis színesként akkor én is beszúrnám, hogy ilyet mi is alkalmazunk. Aha. Egyébként a telepünkön. Már csak igen. Egyébként az első szándék az egy járványügyi elképzelés volt, ugye, hogy a telepre érkező vevők ne jöjjenek be a kapun belül, és akkor így ne okozzanak járványügyi kockázatot, és akkor telepítettünk mi is tojásautomatát, és akkor ezen keresztül szeretik, kedvelik egyébként a vevők. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy népszerű, de azért Ausztriában ugye ott jellemzőek a termelői közösségek, tehát általában, amikor az ember elmegy egy ilyen telepre, akkor ott és bemegy mondjuk egy ilyen bódéba, ahol van tojásautomata, ott azért jellemzően tejautomata, sonka és még egyéb csemegéket is találod bent.
Tehát hát igen, egy jó kis ökoszisztéma ki van építve, ez jó pofa, így értem.
Igen, 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 de azért Ausztriában még az, Ausztriában is látjuk azt, hogy hogy a legtöbb tojás azért még továbbra is az áruházláncok polcairól fogy el, tehát ez inkább azoknak tud előnyt jelenteni, akik mondjuk ilyen termelőtelepek környékén laknak, és akkor ők meg tudják engedni. A városi lakosság ellátása ezzel még azért nehéz.
Ha csak nem ötöljük ki itt most hárman a tojás futár szakmát, leadja interneten, és jön egy biciklis futár egy tálca tojással. Na, de félre a tréfával, mert egy csomó dolog még nem biztos, hogy mindenki előtt tiszta. Ezek pedig a különböző a gazdálkodótól független, és talán a fogyasztótól is független piaci tényezők. Menjünk is ezen sorba. Itt van például ez az átkozott baromfi influenza, ami Magyarországon is elég komoly károkat okoz, de nem olyan komoly károkat, mint az Egyesült Államokban, mert az ottani kiesés az egész világnak a tojáspiacát felborított. Az amerikaiak elkezdtek tojást tarhálni Európába például, úgyhogy ez például mennyire teszi kiszámíthatóvá ez a madárinfluenza nevű apró történet a gazdálkodás Magyarországon?
Hát nagyon kiszámíthatatlaná teszi, és ugye a legnagyobb probléma az, hogy több éve küzdünk már ezzel, hiszen nem az első kitörések jelentek meg idén, illetve a tavalyi évben, hanem már évek óta az ősz, illetve a tavaszi szezonban egy visszatérő probléma, és bizony-bizony komoly feltörést okoz nem csak a gazdáknak, hanem a hatóságoknak is, hogy mik lennének azok az intézkedések, amik esetleg ezt a járványt meg tudnák akadályozni, hiszen most egy kis párhuzamot vonva, ugye itt a száj és körömfájással, ugye itt azért vadmadarak terjesztik ezt a betegséget, vonuló vadmadarak terjesztik ezt a betegséget, tehát itt igazán nagy kockázatról beszélünk, és egyébként nem csak az Egyesült Államokban okozott ez nagyon nagy problémát, hanem Magyarországon is az őszi szezonban körülbelül az állomány 10%-a volt, tehát a tojó állományok körülbelül 10%-a esett ki egyébként ennek a vírusnak a hatására, tehát itt is ezért volt az őszi szezonban pár nap, pár hét, amikor azért komoly fejtörést okozott mondjuk a csomagolóknak, a nagy tojás csomagolóknak, hogy akkor honnan fogják beszerezni a kiesett mennyiséget, de azt azért látjuk, hogy ez sikerült és nem okozott problémát az üzletekben, de igen, mindenképpen nagyon fontos lesz látni azt, hogy az USA-ban milyen folyamatok zajlanak le, ugye szó van arról is, hogy esetleg valamilyen vakcina bevezetésre kerül, és akkor az állományok vakcinázásra kerülnek, és akkor ez megóvhatja. Itt viszont azért még folynak a kísérletek, hiszen sok esetben ugye mondjuk a vakcina, illetve ugye a vakcina által okozott úgynevezett vakcina pozitivitás fals megnyúvást okozhat mondjuk egy-egy termelőnek, hiszen mondjuk madárinfluenzás az állománya.
Nincsenek tünetek, nincs elhullás, de terjeszti a kórokozót.
Igen,
ugyanez a baj egyébként a szár- és körömfájás vakcinázással is, ugye, hogy ezt a dilemmát kellene valahogy feloldani. Még egy érdekes dolog, ez pedig a piac. Ugye egy egységes európai piacon van jelen a magyar is, és hát rengetegszer lehet hallani arról, hogy innen, onnan jön a tojás, leginkább Lengyelországból, de például hallottam már ukrán szállítmányokról is, amelyek hát időnként nem is biztos, hogy a legtisztább útvonalon kerülnek forgalomba. Ezek például mennyire zavarnak be?
Ugye azt látni kell, hogy ebben a régióban, tehát itt a közép-európai, kelet-európai régióban a lengyel tojás export az abszolút meghatározó. Tehát jellemzően itt az árakat a lengyel árak határozzák meg. Ott óriási méretű fejlesztésekre, óriási méretű telepek kialakítására került sor, tehát ők mindenképpen befolyásolják ebben a régióban a piacot. Tőlünk nyugatabbra egyébként nagyon érdekes például a spanyol, valamint a holland termelés az, ami jelentősen befolyásolja a piacot, és hát ugye nagy-nagy kérdés itt Ukrajna jövőjével kapcsolatosan, hogy milyen irányban mozdul, hiszen ott hatalmas termelőkapacitások vannak, és bizony-bizony már most is irányul Európa irányába a ukrán tojás. Magyarországon egyébként nem találkozhatunk vele, mert nem lehet Magyarországon forgalomba hozni ukrán tojást, most ez alól kivételt kért az Agrárminisztérium, és meg is kapta, de ettől függetlenül az európai piacot, illetve ezen keresztül ugye a magyar piacot azért befolyásolja a kereslet-kínálat szempontjából. Szabadon mozog, tehát azt lehet mondani,
de máshonnan visszaüthet, nem? Mert hogyha mondjuk, nem tudom én, a mi piacainkra, vagy olyan piacra kerül be ez az ukrán tojás, ahol az túlkínálatot okoz, és akkor a túlkínálatot mondjuk nálunk próbálják levezetni, akkor direktbe ugye nem jön ukrán tojás, de mégis a hatása az itt van.
Igen, egy ilyen közvetett hatása lehet. Egyébként nagyon érdekes példálózni, ugye itt felmerült Ausztria. Ausztria az a hely, ahol az import az szinte nulla, tehát hogy a hazai fogyasztóközösség abszolút csak az osztrák termelési tojást fogyasztja, még akkor is, hogyha ennek magasabb az ára, de van egy ilyen tudatosság, hogy egyrészt ugye helyben termelt termékeket fogyasztunk, másrészt ugye helyi gazdákat támogatjuk. Magyarországon ez még kevésbé erős, itt azt lehet mondani, hogy főleg az ára meghatározó, úgyhogy ennek megfelelően ugye látunk azért egy igen jelentős importot. Hozzáteszem per pillanat, a magyar termelés nem is képes 100%-ban kielégíteni a magyar fogyasztást. Itt főleg a csúcsidőszakokra kell gondolni, tehát egy
húsvét.
Mint a húsvét, ahol körülbelül 40%-kal tud megugrani a kereslet, és ezekben az időszakokban azt lehet mondani, hogy ilyen 20-30%-os importra szükség van a magyar piacon, de mondjuk egy nyári, alacsony keresletű időszakban képes a magyar piac kielégíteni egyébként az igényeket.
Kicsit merengjünk el nagymamáink tojásán, mert hogy azt kérdezi a hallgató, hogy mindig halljuk, hogy a növény és állattenyésztés mennyit fejlődött, javult, egészségesebb, hatékonyabb, minőségibb lett, akkor hogy adja ki azt, hogy az élelmiszerek minősége ezzel arányosan gyengült? A kenyérnél szerintem mindenki érzékelte. Lehet, hogy rossz helyet teszem fel a kérdést, mert a tojásban talán olyan nagyon minőségi változás nem lehet látni, ha csak azt nem, hogy nem olyan a színe, mint amit mondjuk évtizedekkel ezelőtt megszoktunk. De az meg ugye fajta kérdése, meg takarmányozás kérdése, tehát van, ahol olyan takarmányt etetnek a tyúkokkal, ami jobban besárgítja a tojást, és az, már mint a tojás sárgát, és ez nem azért van, mert hogy az olyan természetközeli körülmények között nevelkedett az a tyúk, amelyik tojta.
Pontosan, igen, ezek nagyon érdekes témák. Ugye a tojásnál azért nehéz azzal gyanúsítani a tojástermelőket, vagy a csomagolókat, hogy rontják a tojás minőségét, mert hogy ugye a saját csomagolásában jön létre, tehát utána módosítani már nem lehet rajta. Tehát ahogy ezt a tojótyúk megtojta, az úgy kerül utána a fogyasztók asztalára. A takarmányozás, de egyébként ezzel kapcsolatosan azért viták vannak, hogy a minőségén, tehát hogy a beltartalmon lehet változtatni. Nem igazán, tehát nem lehet jelentős különbségeket elérni azzal, hogy változtatunk a takarmányt, és mondjuk rosszabb minőségű takarmányt adunk a tojótyúkoknak. Tehát a beltartalom nem fog változni ezáltal, mert jellemzően egy tojótyúk úgy reagál egy rosszabb minőségű takarmányra, hogy kisebb tojást tojik, vagy egyáltalán nem tojik. Tehát ilyen szempontból itt nem nagyon lehet ezen spórolni. A színnel kapcsolatosan pedig az nagyon érdekes egyébként, hogyha körbenézünk Európában, hogy hol milyen sárgájú tojást fogyasztanak az emberek, illetve mi az, amit kedvelnek, milyen sárgájú tojás, mennyire mély az a sárga szín. Azt láthatjuk, hogy Magyarország ebből a szempontból kiugró egyébként, és itthon pontosan így nagymamáinktól hozott elképzelés alapján a mély sárga, sötét sárga tojásokat keressük. Pedig hát akkor, amikor mondjuk egy tojótyúk otthon mondjuk házi takarmányon él, akkor jellemzően azért inkább szalmasárga sárgája szokott lenni annak a tojásnak, de itthon ez a szokás, ezt szeretjük. Ez ugyanúgy egyébként, mint a külső héjnak a színén is, Magyarországon, illetve itt Közép-Európában jellemzően a barna héjú tojást fogyasztjuk, tőlünk északabbra a skandináv országokban ott fehér színű tojás, az, amit keresnek a fogyasztók. Az Egyesült Államokban is a fehér színű tojást keresik. Ezek mind sajátos piaci sajátosságok.
Aminek itthon a beltartalomhoz semmi köze. Tehát se a sárgája színének, se a héj színének, úgyhogy ezért érdekes ez az egész.
Ha nagyon szakmai aszlanak akarunk lenni, akkor azt lehet mondani, hogy a barna tojást, a barna színű tyúktolja a fehér tojást.
Igen, igen, ez egy ilyen mentőkérdés volt annak idején nálunk baromfitar tenyésztés vizsgán. Nagyon szépen köszönjük, szerintem bebizonyítottuk.
Még egy kérdésem van, bocsánat, a legvégére.
Nem bizonyítottuk.
De utána bebizonyíthatod, csak hogy létezik még a Tojástermelők Szövetségének az oldalán a tojás elkapós játék a weboldalon?
Vagy nem,
az
nem,
már nem. Most, pedig most az milyen, nem, az milyen nem. Érdekes volt annak idején, hogy meglepődtem, de oda szögezett a képernyőhöz, egy jó kis ötlet
de
volt.
De hogyha már ezre rákérdezett, egyébként per pillanat zajlik a Tojás Szövetségnek egy kampánya, egy úgynevezett EU-EC program, és ez több európai országgal közösen csináljuk, tehát ezzel a kapcsolatosan egyébként itt vannak játékok, nyereményjátékok, illetve mindenféle kis tudásbővítő információk, úgyhogy akit érdekel, annak ajánlom, hogy csatlakozzon.
Rendben.
Na, szerintem Pákosz Gergely bebizonyította azt, hogy egy olyan apró dologról is, mint egy tojás, akár órákat is lehet beszélgetni érdekfeszítő módon. Nagyon hálásak vagyunk ezért, köszönjük szépen. És akkor kellemes ünneplést kívánunk, mert ugye most van az egyik főszezon a tojás ágazatban, mely jön a húsvét. Köszönjük, még egyszer sok sikert kívánunk.
Én is köszönöm, minden jót.
Minden jót. Pákosz Gergellyel, a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnökével váltottunk néhány gondolatot.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No kérem szépen, akkor hát úgy tűnik, hogy zöldre van a Budapest értéktős, de összes palettája festve. A részleteket azonban nem én fogom elmondani, hanem Ciber Ákos elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ahogy mondtátok, mai napon újból fordulat volt látható a budapesti értéktőzsdén. Jelenleg egy pozitív hangulatban nyitott a tőzsde, azonban azóta elkezdett lefelé csorogni valamelyes szinten. Most jelenleg egy 1,16%-os emelkedés látható a Bux Indexben, ami 85.929 pontot jelent. Forgalom szempontjából azonban egy egészen inkább egy átlagosnak látható forgalom látható most éppenséggel a budapesti értéktőzsdén, és a vezető részvények közül is kifejezetten jó hangulat látható éppenséggel még. A Magyar Telekom egy 1610 forintos árfolyamon egy 1,2%-os emelkedéssel, a MOL 2880 forinton van egy 1,4%-os emelkedéssel, az OTP 23550 forinton van egy 1,3%-os emelkedéssel, és itt még egy legutolsó sorban pedig a Richter 10300 forinton áll egy 6%-os emelkedéssel jelenleg.
Uh-huh. Forgalom az ilyen átlagosnak mondható, ahogy így nézem.
Igen, inkább egy átlagosnak tűnő 1 milliárd forintos forgalom van éppenséggel.
Milyen a nemzetközi hangulat? Európában ott is hasonlóan jó, mint Budapesten?
Igen, hát igaz, itt a hétvége folyamán Donald Trump egy újabb vámbejelentéssel fordította újból a hangulatot. Most éppenséggel Európában is egy pozitívabb hangulat látható, mint itthon. A német DAX index egy 2,4%-os emelkedésben van, a Eurostox pedig egy 2,3%-os mutat itt most a reggeli órákban, és várhatóan az Egyesült Államokban is egy hasonlóan jó hangulat lesz várható, ott most az amerikai futures indexek egy 1%-os emelkedés mutatnak éppenséggel.
Oké, okay, devizapiacra bizony, hogy adják a forintot most?
Hát a forintnál most éppenséggel igazodott a befektetők az S&P-nek a pénteki hitelminősítését emészgetik igazából. Itt a reggeli órákban még ilyen 410 forint környékében volt az euró árfolyama, Azóta itt ilyen 9 óra környékére megerősödtünk 409 forint környékére, és most pedig visszafelé gyengülünk, most jelenleg egy euróért 409,6 forintot kérnek el, míg a dollárral szemben is egy hasonló kurzus jár be a forint, itt 360,5 forintról erősödtünk vissza, jelenleg 359,5 forintig.
Oké, köszönjük szépen az információkat, további jó kereskedést nektek, szép napot!
Köszönjük szépen, szép napon!
Ciber Ákos elemző mondta el, hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, és milyen a devizapiac állapota jelenleg.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Dunai Dániel, a Hunren Energia Tudományi Kutató Központ fúziós plazma fizika laboratóriumának tudományos főmunkatársa van a stúdióban. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, és köszöntöm
már
a kedves hallgatókat is.
Már egy beszélgetést kitöltene a titulusodnak a dekódolása, de erre már tettünk néhány kísérletet, úgyhogy ezt most nem fogjuk megejteni. Viszont ugye nagyon sokat beszélgetünk veled a fúziós kutatásokról, amelyet mindenki a jövő energiaforrásának ítél, de mindig 50 évre van ennek az eljövetele, de azért zajlanak a kutatások, és mit ad Isten, ez egy olyan high-tech projekt, amiben magyarok is elég szép számmal és elég sok területen részt vesznek, ugye?
Igen, köszöntöm még egyszer a kedves hallgatókat, és ugye megbeszéltük már a korábbi alkalmakkor, hogy mit jelent az, hogy mindig 50 évre van, és hogy hol tartanak el a kutatások, mi az iter, és hogy milyen irányokban haladunk. Egy olyan példát hoznék ma, mivel mégiscsak ez egy gazdasági műsor, hogy néz ki egy ilyen projekt a Big Science korában, hogy lép be a Magyar Kutatóintézet ebbe, és hogy tudja magával húzni a hazai high-tech ipart. Mik a kölcsönös előnyök, és hogy lehet ez egy kitörési pont egy ilyen kis ország számára.
Én azt gondolom, hogy van egy ilyen International Fusion Energy Board, ahol van egy elnök vezérigazgató, és akkor ott leosztják a teendőket. Feldarabolják a projektet, és akkor mondják, hogy ezt a svájciak csinálják, ezt a franciák, ezt meg mi.
Lehet ilyen része is, de amiről én most inkább beszámolnék, az, amikor igenis versenyeznünk kell másokkal, tehát valamilyen értelemben tendereken indulunk, pályázatokon indulunk, és a pályázatot pedig a legkedvezőbb áron a legjobb ajánlat fogja elvinni. Valahol máshol léteznek ilyen dolgok is, és ehhez pedig az nagyon kell, hogy legyen egy hazai háttéripar, ami ezt egyébként támogatni tudja.
Ez azért furcsa, amit mondasz, mert egy új kutatásról van szó, egy olyan kutatás, ami nem létezik, amit létre akarunk hozni. Ennek hogy lehet háttéripara?
A kutatás maga létezik, ugye a fúziós kutatás már 50 éve zajlik, és ezt már nem úgy kell elképzelni, hogy a tudósok állnak a szobájukban és egy fekete táblán írják az egyenleteket, hanem ezek már reaktorméretű nagy berendezések. Ugye az ITER-re azt mondtam, hogy ez egy 1000 köbméteres vákum tartály, aminek az összes, a teljes fejlesztési költsége valahol 60 milliárd euró körül lesz, és azt gondoljuk, hogy az lesz az első reaktorméretű berendezés, ami után megnyílhat az út a kereskedelmi reaktorok felé. De az ITER, ez egy óriási szervezet is, amely ugyanakkor szüksége van mindenféle mérőeszközökre, berendezésekre, és hova tud kinyúlni, ugye az ITER Európában épül, ezért azt reméljük, 40%-át a költségeknek Európa fizeti, ezért azt reméljük, hogy ezekkel a megrendelésekkel az európai és ezek között a magyar ipar tud megizmosodni, és felnőni egy olyan iparággá, ami a jövő ipara lesz majd, a fúziós erőművek ipara.
Aki mondjuk lemaradt róla, hogy mi az, ami történik az ITER-ben, vagy hogy ebben az egész projektben. Mit mértek?
Tehát mondjuk, és szerintem egy nagyon jó irány, ha azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy egy kis ország, mint mi, specializálódunk. Uh-huh. Azt mondjuk, hogy mi például a plazma diagnosztikák, tehát az a mérőrendszereknek a fejlesztésében veszünk részt, emellett a biztonsági rendszereknek a fejlesztésében.
Mert egy maga az a fúziós erőmű biztonsági rendszereiről van szó?
Igen, de uh-huh. ezt úgy kell érteni, hogy maga ez egy nagyon drága berendezés, és ahogy az autódat is szeretnéd megóvni attól, hogy túlmelegedjen, és ezért visszaszabályoz a motor, hogyha valamilyen fordulatszám fölé akarnád nyomni, akkor gyakorlatilag egy ilyen bonyolult berendezésben értelemszerűen sokkal uh-huh. bonyolultabb folyamatokban védelmi berendezések vannak.
Ez összefügg, gondolom, a két terület, már mint a mérőműszerek és a biztonság.
Igen, így uh-huh. igaz, tehát, hogy itt már, amikor a plazmafizikában alapvetően két dolog miatt fejlesztünk diagnosztikákat. Egyszer minél jobb, minél nagyobb felbontású diagnosztikákat fejlesztünk, hogy megértsük a plazmát, hogy aztán utána mi erőművet tudjunk építeni ezek alapján. De a másik, ami igaziból a mostani irány lesz, hogy ezek a kontrollrendszerek is. Tehát, hogy ahhoz olyan biztonságos erőműved lesz, gyakorlatilag amilyen biztonsága, vagy olyan megbízható, amilyen megbízhatóságúak a kontrolljeleid, és olyan megbízhatóságúak a kontrolljeleid, amilyenek a diagnosztikáid.
Most hoztál egy példát ide, azt mondja, hogy egy példa lehet az itt erre fejlesztett optikai diagnosztika, ami 800 méter per szekundum, tehát 800 méter per szekundum sebességgel kilőtt kriogén hőmérsékletű hidrogén jégpellet megfigyelésére készül. Ezt miért kell megfigyelni? Mi ez a kriogén jégpellet?
Szeretnél születésnapodra egy hidrogén jégpellet?
Nem csak, hogy annyira érdekes, hogy ezt meg kell figyelni, egy igen. elképesztő jól fejlesztett optikai rendszerrel.
Igen, tehát, hogy itt ez pontosan, amikor a két területünk egyesült, a két szakértő területünk, amikor a biztonsági rendszert adja az, hogy egy jó nagyméretű, egy pezsgős dugó méretű 4 kelvére vagy 8 kelvére lehűtött, tehát, hogy mínusz 255 fokos pellet, ilyen jég golyót lövünk bele a plazmába, azért, mert hogyha nagyon gyorsan meg akarjuk állítani, akkor nagy mennyiségű anyagot kell bejuttatnunk, úgyhogy a plazma térfogatában egyenletesen terüljön el. Ezt úgy csináljuk, hogy csinálunk tényleg egy ilyen légpuska jellegű belövőt, csak a légpuskának a dugója helyett itt egy jégdugót lövünk be, de mivel ez a maga a biztonsági rendszernek a része, hiszen így állítjuk le vészleállás a plazmát, tudnunk kell, hogy jól sikerült-e a plazma kilő, vagy ennek a peretnek a kilövése.
Értem. Uh-huh.
És akkor így meg kell mérnünk ezt a nagyon nagy sebességű, átlátszó, és egyébként egy nagyon mostoha környezetben, tehát itt sugárzás van, vákum uh-huh. van, itt minden van, és meg kell mérnünk ezt a sikerességét a pellet kilövésnek nagy biztonsággal. És akkor innen jön az, hogy alapvetően ezt nem lehet csak egy kutatóintézeti berken belül elintézni.
Persze.
Itt kell egy beszállítói ipar. Kell,
és milyen beszállítói ipar létezik egy ilyennél? Csak hogy a hallgatók el tudják helyezni, hogy kik dolgoznak ezen a projekten.
Igen. Tehát, hogyha még egyet hozzátennék az előzőt, nem csak meg kell mérnünk ezt, hanem erre összesen a másodperc egy ezred része időnk van, hogy kiszámoljuk, hogy ez a pellet belövés sikeres volt-e, mikor elmegy előttünk ez a pezsgős dugó. Ez ugye egy szempillanás, hogyha most csináltuk egy szempillantást, az körülbelül 1/10 másodperc. Ez azt jelenti, hogy a mérés
már
és a számolás,
igen,
a mérés és a számolás és a visszajelzés az nagyjából 100-szor rövidebb idő, mint ami a szempillanás. És akkor persze ez egy egészen tágköri beszállítói hátteret feltételez, kellenek optikusok, akik egy ilyen megbízható optikai rendszert tudnak. Ha mondhatok itt pár nevet, mert
persze.
Mondom, ez nem reklám, ez a mondjuk az Optimál Optik és az Omi Optika mérnök iroda Kft., amik nagyon, nagyon fejlett magyar beszállítóink ebben a környezetben. Vannak nagyon jó kis AI cégek Magyarországon, a Cursor Insight az egyik ilyen beszállítónk, aki egy ilyen magyar-angol, vagy a magyar cég, de Angliában, angliai székhelyűek, és ők a bankiparban kezdtek el dolgozni, de az ottani kidolgozott AI technológiák aztán alkalmasak lehetnek abban, hogy a tudományban is használjuk. Vannak elektronikai fejlesztő cégek, uh-huh. detektorfejlesztő cégek, és akár a gázrendszerekben mondjuk a H.I.O.N. Kft.-t meg lehet...
Ilyenkor mindig felcsillan a remény bennem egy kicsit, hogy van remény a jövőt tekintve, mert hogyha azt nézzük, hogy a legtöbb ember egy olyan szakmunkás se talál, aki normálisan tud glettelni. Ti meg egy ilyen feladatra a high-tech iparba körülnéztek, és van rá Magyarországon olyan partner, akivel lehet dolgozni.
Ez egy nagyon nehéz dolog, és két irányú, hiszen csak arra tudunk pályázni, amihez tudunk hátteret találni. Viszont a másik irányból, hogyha tudunk behozni ilyen projekteket, akkor ezzel meg is tudjuk teremteni azt a hátteret, vagy hát ahogy mondtam az elején, a jövőnek az iparát, ami fele aztán ez el tud később ki tud nőni. Itt ilyen fúziós specialisták lesznek előbb-utóbb az ilyen területeken.
Mit tud a piaci szereplő hozzáadni, amit egy kutatóintézet nem?
Elsősorban speciális szaktudás, amivel hozzá tudnak járulni ehhez. Másodszorban mi nem tudjuk megengedni azt magunknak, hogy például egy optikust állandóan alkalmazzuk, ha csak a projektjeinkben kell. Tehát, hogy a projektek projektek idejére tudnak nekünk megfelelő munkaerőt adni, és emellett pedig olyan infrastruktúrájuk is van a különböző rendszerek beméréséhez, ami egyedülálló, és nem mindig alkalmas egy kutatóintézet ezekhez.
Tehát honnan van a forrás erre az egészre? Mert arról beszéltünk, hogy épül fel ez az egész ökoszisztéma.
Meg hogy lehetne bővíteni ennek az ökoszisztémának a méretét, hogyha ez mindenkinek ennyire jó.
Igen, tehát, hogy mindenkinek ennyire jó, az egyértelmű, hogy a kutatóintézet egy ilyen háttérrel tud pályázni ezekre, de a másik oldalról ezek a cégek részt vesznek ezekben a projektekben, meg tudják, hogy működik egyébként egy nagy kutatóintézetnek a működése, olyan tapasztalatokra tesznek szert, amivel a következő pályázatokon indulni tudnak, tehát mint a kis játékokban lehet növelni az XP-ket, és közben be lehet írni a tapasztalatokhoz az előző befejezett projekteket. Tehát egy szaktudás rakódik le, amivel aztán folyamatosan lehet bővíteni azt a kört, amilyen pályázatokon majd lehet indulni. Tehát ez egy win-win szituáció lesz, vagy lenne, de nyilván ennek meg kéne, hogy lennének a feltételei. Szerintem az egyik legnagyobb korlát az, hogy egyébként a jól képzett fiatalok folyamatosan elvándorolnak az országban.
És
ez nem csak a kutatóintézetben, hanem a kis cégekben is nagyon jól látszik. Emellett ez egy olyan rendszer, amit azért fölülről is támogatni kell. Tehát ezeknek a nagy rendszereknek, ezeknek a nagy kutatóintézeteknek van egy ipari beszállítói háttere, és ez külföldről az aktuális kormányok egy ilyen koordinátoroknak a koordinátor állások létrehozásával támogatja, amik aztán segítik az aktuális országoknak az iparát bekapcsolódni ezekbe a pályázatokba. Nálunk még itt is lehetne azért mit tenni ebben az ügyben.
És akkor pályázni kell uniós forrású, finanszírozású projektek ezek egyébként?
A magyar fúziós kutatás az nagyon integrált az európai fúziós kutatásban, ez a Eurofusion szervezeten keresztül, de emellett az ITER-ben is csak azért tudunk beszállítók lenni, hiszen az EU tagok vagyunk. Ahogy mondtam, az EU fizeti az ITER 40%-át. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon fúziós kutatás addig van, amíg egyébként az EU tagságunk az biztos. Ha az EU tagságunk elkezd remegni, akkor alapvetően mi már kevésbé megbízható partnereknek leszünk nyilván vagy gondolva, ami önmagában csökkentheti a nagyobb projekteknek a
citára. Arról meg nem is beszélve, hogy egy érzékeny technológiáról van szó, ami a információ szivárgás lenne, az nem lenne jó, mert elvesztenénk a versenyelőnyünket ebben.
Ez is igaz, de gondoljatok a JET nevű legnagyobb európai berendezésre, ami 30 évig működött, majd egyszer csak a Brexit-tel Európai Unión kívül találta magát. És egyébként ez bár idős berendezés volt, ez végül meg is becsételte a sorsát. Tehát, hogy alapvetően Magyarország, mivel keleti ország, igenis lehetne abban a helyzetben, hogy pályázhatna nagy infrastruktúráknak, a európai infrastruktúráknak a létrehozására, de hát ez az alapvető minimum lenne az, hogy mi megbízható partnereknek tűnjünk kívülről.
Hát ez a szomorú része a sztorinak inkább, vagy ilyen kérdéses része, amit előtte elhangzott, az pedig az, hogy tényleg mennyire nagy potenciál van benne, és hogy milyen szuper dolgokat lehet létrehozni, akár itt Magyarországon is ilyen projektekben. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmesélted mindezt.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Dunai Dánielt hallottátok, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratóriumának tudományos főmunkatársát.
Eureka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
ennyi fért bele mára a műsorban, a tojástól eljutottunk a fúziós erőméig, ez a Millás reggeli sajátja. Nektek csak egy feladatotok van, a mikrobiom egészségi állapotának megőrzése. A többit tudjátok, holnap reggel találkozunk élőben.
Köszönjük 6:30-tól. Szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.